Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Kedves hallgatóink, a Kontakt Rádió tárlatról tárlatra című műsorát hallják, melyben folytatjuk tudósításunkat a múzeumok majálisáról. Ezúttal az Iparművészeti Múzeummal kezdjük, amelyeknek nem csak sátra volt, különböző foglalkozásokkal, hanem a Nemzeti Múzeumnak az épületében előadás is elhangzott a múzeumnak a bővítéséről. A terveket készítő stúdió vezetőjével, Vikár Andrással is készítettem egy rövid interjút. Utána hallhatnak majd a Ferenci Múzeumról, a Ludwig Múzeumról és a Műcsarnokról is.
How do you like this event?
It's quite nice to look at some Hungarian artisans.
Az Iparművészeti Múzeum az ország második alapítású, 1872-ben alapított országos múzeuma, nem a Terézvárosban van, hanem a Ferencvárosban, az Üllői úton. Viszont hát a Terézvárosban is van részlegünk, mert a mi filiáink, tehát az Iparművészeti Múzeum filiája az részben Nagytétényben, a Nagytétényi kastély, részben az Örök város részében, az Andrássy úton, az Andrássy út 103-ban lévő Hopp villa, illetve a Városligeti fasorban lévő Rát György villa. A két villában a Kelet-Ázsiai Művészeti Múzeum kiállításai, időszak és állandó kiállításai vannak, Nagytétényben pedig a bútor kiállításunk. Mi a múzeumok majálisára az Iparművészeti Múzeum rekonstrukciós terveit hoztuk el, gyakorlatilag a start lövés előtt állunk, kész engedélyezett építési terveink vannak az Üllői úti épület együttes felújítására és bővítésére. Tulajdonképpen egy eddigi néhány száz négyzetméteres kiállító térről 10 000 négyzetméterre nő a múzeum tere. Néhány száz tárgyat tudunk jelenleg bemutatni az állandó kiállításunkon, de a rekonstrukció után a gyűjteményünknek a felét, kb. 60 000 tárgyat fogunk tudni megmutatni az állandó kiállításokon, kronológikus és földrajzi rendbe sorolva, illetve a látványraktárainkban. Azt kell tudni, hogy az Iparművészeti Múzeum gyűjteménye a magyar közgyűjteményi rendszer azon unikális tagja, amely a világ művészeti gyűjteményei közül jegyzett. Tehát első rangú gyűjteményeink vannak. A mi keleti szőnyeggyűjteményünk a világ harmadik számú keleti szőnyeggyűjteménye, a mi nálunk őrzött Eszterházi kincstár Európa legnagyobb főúri kincstára, a mi nálunk őrzött szecessziós gyűjtemény Európa egyik legfontosabb, legnagyobb szecessziós gyűjteménye. A kerámia és üveggyűjteményünk nagysága londoni Viktor és Albert múzeum gyűjteményének nagyságával vetekszik, 23 000 darabból áll. Tehát a mi gyűjteményünkről bátran el lehet mondani, hogy Magyarország kincses háza. Eddig nem volt látható, a rekonstrukciós terv azt célozza, hogy az ország közönsége és az ide látogató turisták ezen a 10 000 négyzetméteren szépen korszerű módon berendezett múzeumban, a megújult Lechner palotában, Budapest legszebb szecessziós műemlékében, ugye a Lechner életművét a világörökségi listán rarakták, és nagyon bízunk benne, hogy világörökségre kerül a Lechner életmű 5 legfontosabb darabja, amelyek közül egyetlen épület teljesen szabadon látogatható, az Iparművészeti Múzeum épülete. Tehát, hogy ebben a csodálatos megújult palotában fogjuk tudni fogadni a látogatókat. Évente körülbelül 300 000 látogatóra számolunk. Ez a beruházás, ez az egyébként pontosan kiszámított összegre körülbelül 18 milliárd forintba kerülő beruházás, ez valóban a budapesti turizmuson változtatni fog. Ez az éppen a Terézvárosban tapasztalható hétvégi kocsmaturizmuson túl egészen más közönségeket fog megszólítani. A jelenlegi nagyon sajnálatos, de minden esetre vitatott tendencia, amelyik egy szórakozó turizmus és egy hétvégi charterjáratokkal idejövő és csak itt hangoskodó és csak az italboltokat és azoknak a forgalmát fellendítő turizmusról visszaállíthatja, emelheti az idegenforgalom szintjét is, erősítheti a kulturális turizmus jellegét. Nos, ez az Iparművészeti Múzeum rekonstrukciós tervének a lényege. Pillanatnyilag Magyarország és lehet, hogy Közép-Európának is a legnagyobb szabású muzeológiai fejlesztési terve, amelyik pontosan fillére kiszámított, és amelyik mögött egy sok tucat muzeológus által kidolgozott muzeológiai, részletes muzeológiai terv áll. Ezt hoztuk ki a múzeumok majálisára, és próbálunk mindenkit meggyőzni arról, támogassa a mi tervünket, jöjjön el az Iparművészeti Múzeumba. Június 8-án a szecesszió világnapjához kapcsolódó rendezvényünkre, az akkor már látható két nagyon szép szecessziós kiállításunkra, a Bigó pavilonra, amelyik építészeti épületkerámia, szecessziós épületkerámia kiállítás Párizsból, illetve a nemrég Rómából, a Római Kapitólium Múzeumból visszatért a legfontosabb, legszebb szecessziós darabjainkat bemutató kiállításra. És hát várjuk a látogatókat természetesen a múzeumok éjszakáján, június 22-én is, amikor is iparművészeti vásár és francia hangulatú egész éjszakás program várja a látogatókat. Délután már családi nappal kezdünk, és a jegyelővétel, tehát a nálunk a előre jegyüket, pontosabban a karszalagjukat megvásároló látogatók között pedig jutalom tárgyakat és nagyon szép ajándékokat fogunk kisorsolni.
És mi egyébként a tapasztalatuk, a látogatók hogyan viszonyulnak a tervekhez, ilyen visszajelzések érkeznek?
Nagyon érdekes, mert sokak számára a hátsó fronton felépítendő új épület szokatlan, de abban a pillanatban, amint elkezdünk beszélgetni róla, hogy ennek mi a funkciója, hogy milyen módon tehermentesíti az egész műemléki Lechner épületet, hogy ez a gépház, tehát szerves része a beruházásnak, és főleg amikor észreveszik, hogy ez az építészeti terv, ez a kortárs, modern építészeti terv, ez mennyire szolgálja a lechneri művet, hiszen egy hatalmas tükröt tesz mögé, láthatóvá teszi annak a belső udvarát, hogy mennyire alázatosan követi Lechner tervezői rajzasztalának a fő vonalait, tehát hogy egy derivátum ennek az épületnek, akkor rájönnek, hogy Budapest egy olyan kortárs építészeti művel, egy házzal gazdagodik, ami végre nem arról szól, hogy az építész alanyi módon magát akarja megvalósítani, és az orrunkba vagy a képünkbe nyomni a saját mániáját, hanem hogy egy hatalmas építészeti elődöt, egy óriási építészeti értéket szolgálva egy olyan gyöngyszemmel, olyan darabbal gazdagítja a várost, ami szerényen húzódik meg, de tökéletesen szolgálja a művet. Tehát egy olyan funkcionális kortárs építészeti darab, amire sajnos mi budapestiek évtizedek óta hiába várunk, mert Budapesten sajnos alig van olyan kortárs épület, különösen jelentős középület, amelyik többet nyújtana, mint az építtető vagy az építész mániáinak a kifejezése.
Köszönöm.
Én köszönöm.
Siklós.
Igen. Siklós Péter vagyok, az Iparművészeti Múzeum általános főigazgató helyettese. Köszönöm.
Vikár András vagyok, a Vikár és Lukács Építés Stúdió egyik vezetője. Tavaly nyáron mi nyertük meg az Iparművészeti Múzeum rekonstrukciójára kiírt nemzetközi pályázatot. Azóta gyakorlatilag folyamatosan ezen a terven dolgozunk, az elmúlt 8 hónapunk erről szólt. Ez egy fantasztikus program, már a kiírás is nagyszerű volt. Ennek a rekonstrukciónak a lényege az, hogy egyrészt a lechneri épület, ami a nemzeti kincsünk egyik legfontosabb műemléke, ez megújuljon. Létrejön egy új szárny, amiben ennek kiszolgálását, illetve adott esetben új funkciókat, mint a Design Múzeum el lehessen helyezni. De a legfontosabb ebbe a programba az, hogy az a mind a mai napig rejtve maradt fantasztikus műkincsállomány, amit ez a múzeum őriz 117 éve, és csak egy kicsi töredékét lehetett látni, ez bemutatásra kerüljön és közkincsé váljon. Ilyen értelemben maga a múzeumépület itt az egyes számú műtárgy, de képzeljék el, hogy ezen kívül még 100 000 tárgy van ott, amiből legalább 60 000-et szeretnénk bemutatni. Nagyon sokat segített az, hogy egy kiválóan kiírt tervezeti program volt, aminek ugye a hely itt a lényeg, hiszen adott az épületnek a helye, adott a helyszín. Ahhoz, hogy ezt mind meg tudjuk csinálni, ahhoz részben bizonyos elemeit ki kell költöztetni a múzeumnak, így például az Iparművészeti Főiskolának az oszlege költöznek ki, illetve a legnagyobb helyigényű bútor raktár, illetve hát a bútor kiállítás, ami lehetne, az a Nagytétényi kastélynak egy felújított szárny kerülne, illetve nem elhanyagolható az az új épületrész, ami annak idején nem épült meg, és most meg tudjuk építeni. Továbbá vannak olyan az épületen belüli területek is, mint az aulatér alatti nagytér, amit most kibányászva építünk be, ott fog megnyílni talán reállítás, vagy a kisbelső udvarnak a beépítése, ahol egy konferencia központ létesül. Nem könnyű, hosszú és nagyon szívós munkával, hogy ez igazán működjön. Én azt gondolom, hogy büszkén elmondhatom, hogy ez sikerült. Nem rövid idő alatt, mert egy engedési tervet általában még egy nagy épületre is meg szoktunk csinálni 2-2,5 hónap alatt. Ezen 8 hónapot dolgoztunk, de úgy gondolom, hogy megérte.
Sulák Erdőháti Orsolya vagyok, Szentendréről jöttem, a Ferenci Múzeumból. A Ferenci Múzeum most a gyűjtő neve a Szentendrén található kis múzeumoknak egyrészt, tehát amit itt a hátam mögött is látsz, hozzánk tartozik a Vajda Lajos Múzeum, a Kovács Margit Múzeum, Czóbel Béla kiállítás, Kmetti János, a Népművészetek Háza, Ámos Imre Anna Margit kiállítás, a Barcsai Jenő, illetve a június 18-án újra nyíló Ferenci Múzeum. A Pajor Kúriát újítottuk fel, gyönyörű, szép lett, modern kiállítóterekkel, és ide kerülnek most a Ferenci család képei. 4 programot ajánlunk. Egyrészt a Művészetmalomhoz, ami egy időszakos kiállítási hely Szentendrén, ez is hozzánk tartozik, a Nagy Ferenci Múzeumba. Ehhez hoztuk az Art Expo Friss című kiállításhoz kapcsolódó programunkat. Szobrokat lehet készíteni ezüst papírból. Ez egy nagyon különleges kiállítás, mert fiatal művészek művei jelennek meg. Ez még most is látható, egész nyáron, egészen augusztus 25-én látható a kiállítás a Művészetmalomban. Szobrokat lehet készíteni. Másrészt hoztunk egy ilyen mini kiállítóteret, amiben az új Ferenci kiállításhoz készülnek festmények. Gesztenyefákat festenek a gyerekek, szelíd gesztenyefákat. És azt itt kiállítjuk ebben a kis térben. Holnap pedig 2 másik programmal készülünk. Ferenci Noémi kárpitjairól beszélünk majd. Szőni lehet kicsi szövőszékeken, egész kisgyerekektől nagyokig. Illetve a Szentendrei Képtárban látható nemzetiségekről szóló kiállítást is reklámozzuk. Egy játékos dominó keretében, amit csak erre az alkalomra készítettünk.
Szira Henriette vagyok, a Ludwig Múzeum pedagógusa. Mi a MOMÉ-val közös együttműködésben született tárgyakkal készültünk, és azzal jöttünk ide a múzeumok majálisára. Egy kurzus hét keretében dolgoztunk együtt tárgytervező tanszékkel a MOMÉ-ról, és azt kértük tőlük, a diákoktól, hogy foglalkozásainkon használható tárgyakat tervezzenek, és ennek a prototípusát készítsék is el. Nagyon ötletes tárgyak készültek, ezek egyrészt kisgyerekeknek használhatók, másrészt pedig van térrel foglalkozó foglalkozásunk, és ahhoz segédanyagokként szolgálnak. Itt a múzeumok majálisán ki lehet próbálni ezeket a tárgyakat, meg lehet őket nézni, és hát reményeink szerint tovább tudjuk folytatni ezt az együttműködést, és talán nem sokára már a Ludwig Múzeum shopjában is lehet 1-2 darabot kapni majd ezekből a játékokból, illetve a foglalkozásainkon továbbra is használjuk majd őket.
Szabics Ágnes vagyok, és én szervezem a múzeum pedagógiai programokat. Itt most a Műcsarnok sátra. A Műcsarnok ENSZ Múzeum és a Mélycsarnok programjait ismerhetik meg, elsősorban a múzeum pedagógiai programjait a szülők, gyerekek, nagyszülők. Közvetlenül az ENSZ Múzeumban már bezárt, de több hónapig látható tükör által homályosan kiállításhoz kapcsolódnak. Ez egy portré. Ból álló kiállítás volt, nemzetközi kiállítás, 3 portrival kapcsolatos tevékenységet próbálhatnak ki a résztvevők.
Milyen tevékenységet?
Készítünk két tablót az itt megjelent emberekről. Ez egy verseny tulajdonképpen, hogy ki tud több portrét készíteni. Ezt föl is ajánljuk a szervezőknek. Készül egy belső nackép, ez különben a tulajdonképpen ízelítőt kapnak, hogy milyen jellegű múzeumpedagógiai programon vehetnek részt a látogatók. Az ENSZ Múzeumban a kiállításon több osztállyal, csoporttal végigcsináltuk ezt a kiállítást, vagy ezt a programot. Ez egy olyan belső, tulajdonképpen egy ilyen ső tükör, egy olyan fotomontást kell készíteni, hogy mi az, amit nem tudnak rólunk, nem tud rólunk a környezetünk, nem tudnak rólunk a szüleink, vagy fordítva a gyerekeink, illetve egy elég speciális arcfestést lehet kipróbálni, két szintén egy páros munka, mint hogyha a két ember között lenne egy tükör, és ki kell találni, hogy éppen mit fest rá a szembe ülő, tehát egy tulajdonképpen egy gondolatolvasás, hogy mit festenek ránk éppen, érezzük-e a másik elképzelését, gondolatát. Tehát ezt a három programot lehet kipróbálni.
Ennyi hangkép után hallgassunk egy kis zenét, majd folytatjuk adásunkat. Kedves hallgatóink, a Tárlatról Tárlatra című műsort hallják a Kontakt Rádióban. Folytatjuk a múzeumok majálisáról a beszámolót a Magyar Nemzeti Galériával, a Budapesti Történeti Múzeummal, a Pest Erzsébeti Múzeumról hallanak majd, a Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény, a Százhalombattai Mátrika Múzeum, a Pápai Kékfestő Múzeum következik, aztán Budapesten a Fodrász Múzeum, Gödöllőn a Kastély Múzeum, illetőleg az örökségvédelemről lesz szó.
Mint Magyar Nemzeti Galéria, én csak 38 évet csinálom, 18. majálison vagyok itt, ugye a kezdetektől, Demeter Judit, és csodálom, tehát mindig csodálom azt a fantasztikus összeszedettséget, akaratot és jó szándékot, amivel a munkatársak ugye készülnek, és mindig sikerül is felépíteni, szinte a semmiből, ugye a múzeumügyben ez klasszikus, hogy a semmiből építkezünk, de hát nem légvárakat, hanem valódi várakat, itt is látszik, hát tele van a majális, még úgy tűnik az idő is megkönnyörült rajtunk, a nagyon nagy emlékezetes viharok és szélviharok és nagy esők után most egészen jó, amiben új, hogy én úgy látom, hogy egyre több múzeum jön, tehát most 100-nál több, úgy tudom, és főként ugye vidék bemutatkozik. Sajnos a múzeumok általában nem nagyon tudnak bemutatkozni a nagy közönség előtt, inkább csak saját falaik között maradnak, ugye egyre drágább a promóció és egyéb megjelenés, nem tudjuk a hatos villamost kifesteni. Itt viszont az emberek megismerik ezeket a múzeumokat és az új lehetőségeket. Nagyon-nagyon interaktív mindenki, úgy látom, hogy szinte nincs olyan múzeumi sátor, ahol valami fantasztikus játékot ne találtak volna ki. Na ebben fejlődik, és ebben tényleg 18 éves és megérett a múzeumi majális. De arra mindenképpen, hogy itt újabb célközönséget toborozzunk, ugye hát előre a gyerekek fel, mint mindig, mert ugye ők lesznek azok, akik majd behozzák a szülőt, a családot, aztán majd a saját gyerekeiket, és én azt hiszem, hogy ezen fog majd megélni a múzeumi társadalom. Hát a Nemzeti Galéria most igazán a gyerekekre gondolt, itt éppen mellettünk halásznak, ez egy, nem kell sok, azért mondom, hogy az ötlet legyen jó, egy kis gyerek kádba, vízbe, vizet tettünk, ott halacskákat lehet kifogni, még a legkisebbek is képesek rá, és akkor jutalmat kapnak, tehát nyernek valamit, kicsikét úgy van, mint a Wursliban, ahol szintén van ugyanilyen halászat, itt katalógusokat, kis rajzokat, kiadványokat nyernek, de hát hoztunk két kis televíziót is, beépítve egy ide készült installációba, ahol viszont a Nemzeti Galéria Múzeum pedagógiájáról. Itt most éppen nem hallani, mert a Budapesti Történeti Múzeum nagy ötlettel itt most egy kis mini konferenciát hozott össze, az is nagy ötlet, azt is lehet, de hát itt a televíziókon azt is megnézhetik szülők és gyerekek, hogy mit várhatnak, hogyha esetleg jelentkeznek egy-egy múzeumpedagógiai órára, tehát nálunk ugye arccal a múzeumpedagógia felé, plakátokat hoztunk, ahol tanulmányozni lehet a legújabb kiállításainkat, természetesen szóróanyagokat játszunk, nyereményeket, és az örök, ugye, hogy egy-egy nagyobb képet, egy 19. századi képet, az picikét odébb van, egy borsos képet, itt pedig egy kortárs képet, fürdőzőket, ugye hát megnagyítja az ember, lábakra teszi, és itt ott kiluggatja, és akkor az emberek bedugják a fejüket. Tudom, hogy ez is egy kicsikét vásári, de hatalmas sikerünk van ezzel, és hát most már úgy tűnik, hogy leketyeg. Nagyon-nagyon sokan voltak, kicsik és nagyok, ennek az egész majálisnak és a Nemzeti Galéria jelenlétének is valahol az a lényege, hogy 0-tól 100 éves korig mindenkit próbáljunk meghódítani, mert azért itt ismerkedett meg velünk. Egyébként azt mutatja 18 év is, hogy az visszajön táborba, mert tábort is, három tábort is indít a galéria hagyományosan a nyáron. Oda jön, eljön, múzeumpedagógiára hozza az iskolai osztályát, vagy hozza, tolja a kocsiban a gyerekét, és hát tényleg itt nevelődik ki az új közönség, de azt hiszem, ezt minden múzeum elmondhatja itt a majálison. Szívesen!
Ami lehet annak érték, aki meg akarta dönteni azt a rendszert, ha bár ilyen egy se volt szerintem, mert senki nem gondolt, hogy meg lehet majd a nagy Szovjetunióval megtámogatott Kádár rendszert. Nem is álmodtunk erről, mindegy. Reméltük, hogy ellen lehet állni valamilyen módon, például így, hogy ebben a zenekarban én énekelek, kontrollcsoport, akkor én biztos, hogy azt csinálom, amit... nem engedték, de annyira azért nem bűntettek, de nem adtattunk lemezt, ugye. Ez a korszak, akinek érdekes, az tényleg hallgasson kontrollcsoportot, Európa kiadott, URH-t és mindenkit, aki abban az időben volt, meg olvasson abból a korszakból irodalmat, kortársakat, mert akkor tényleg meg lehet tudni azt is, hogy azok hogy éltek, akik máshogy gondolkodtak, és azok hogy gondolkodtak. Egyébként Mennyárt Jenő nem azért nincs itt, mert a Ludwig Múzeum lépcsőjére kötözte inkább magát.
A Berhidai Magdolna vagyok, a Budapesti Történeti Múzeumban dolgozom, és itt a múzeumok majálisára, mi a 80-as évek ellenkultúrájával jöttünk, mert hogy a Budapesti Történeti Múzeumnak tartozik már a Budapest Galéria, és nekik Óbdán a Lajos utca 158-ban van egy kiállításuk, aminek a címe Ellenkultúra 80-as években, és ez a zenei plakátokat mutat be igazából ez a kiállítás, a különböző ilyen alternatív együtteseknek a koncertjeire és egyéb rendezvényekre, és ezekhez a plakátokhoz készítettünk több dolgot. Többek között most hallatszik is a háttérben, hogy egy beszélgetés van, ahol zenészekkel, tehát a bizottság együttes énekese is.
És hát ha már itt erről a könyvről van szó, ami a rockzene állambiztonsági megfigyelését illeti, hát az egy nagy üzem volt.
Van ez az előadás, ezen kívül hoztuk ezeknek a zenekaroknak a dalszövegeit, amiket itt lehet kiegészíteni, meg sorba rakni, meg tehát a dalszövegekkel játszani, ez főleg azoknak érdekes, akik ezeket a fiatal korukban hallgatták. Aztán hoztam olyan fotókat a 80-as évekből, egy ilyen fotósorozatot, ami kicsit felidézi ezt a korszakot, amiket egyébként a Fortepánról töltöttem le, tehát igazából bármikor bárkinek elérhetők, de nagyon jó képet mutat erről a korszaknak, és ennek különböző aspektusairól. Ezen kívül kicsi gyerekekre is gondoltunk, akiknek egy ilyen papírból kivágható trabant makettet lehet készíteni, és a bizottság együttes plakátjai szereplő egy ilyen farkas kutya figurát lehet itt színezgetni. Ezen kívül ebből a könyvből, meg máshonnan hoztunk ilyen titkosszolgálati jelentéseket ezekről a zenekarokról, akiknek szerepelnek a plakátjai. Tehát, hogy ezek milyen fajta megfigyelésnek voltak kitéve, sőt, hát ezek nem is csak a megfigyelés, hanem kiderül a szövegekből, hogy időnként manipulálni is próbálta őket tehát például együttesek szétzilálásában tevékenyen közreműködött az államapparátus, igen. Úgyhogy ilyen háttéranyagokkal hoztunk még ehhez a kiállításhoz, és hát ugye mindenkit arra buzdítunk, hogy amíg két hétig nyitva tartó kiállítást látogatják meg a Lajos utcában.
A Pest Erzsébeti Múzeum Budapest 20. kerületében Pest Erzsébeten található, 1951-ben jött létre, és jelenleg a Pest Erzsébeti Baross utcában található egy 1906-ban épült neogót villában. Itt egy állandó történeti kiállítás, egy Neményi-Lili emlékszoba, illetve időszaki helytörténeti kiállítás tekinthető meg. Van két kiállítóhelyünk is, még a Gál Imre Galéria, ahol Tóth Mehért festőművész állandó kiállítása tekinthető meg, illetve időszaki kiállítás. Most éppen a tavaszi tálatunk tekinthető meg, valamint a Rátkai Átlók Galéria, amelyben 5 állandó kiállításunk van, 3 képzőművészeti, Rátkai Endre, Cétinyi Vilmos és Gál Imre kiállítása, valamint egy 2 kis kamara kiállításunk, a divattörténeti, babatörténeti kiállítás, illetve helytörténeti, mozitörténeti kiállítás. Mind a 3 intézményünk egyébként ingyenes, tehát nem kell belépődíjat fizetni, illetve a programjaink is, tehát előadások, koncertek, kiállításmennyitók mind ingyenesek. Itt most a múzeumok majálisára kiadványainkat hoztuk el, a Pest Erzsébeti Múzeum könyvei sorozat helytörténeti, illetve képzőművészeti kiadványait, és tájékoztató leporálókat a kiállításainkról, a kiállított művészekről, illetve a intézményeinkről.
Balázs Attila vagyok a Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjteménytől, és itt a Múzeumok Majálisára jár 5 éve rendszeresen kijárunk. Idei évben, ugye, mivel a 19. század a központi témája a rendezvénynek, ezért olyan tablókat hoztunk, olyan tablókat állítottunk össze, amiken érdekességek a kerület 19. századi történetéből. Ehhez egy kvízjátékot készítettünk, amivel, hogyha valaki kitölti, akkor könyveket lehet nyerni. Gyerekeknek hoztunk memóriajátékot, ami kerület különböző érdekes helyszínei, a Normafától elkezdve János egyik kilátón át Libegőn keresztül, ugye forgatgatják, és akkor ők pedig egy lufit nyerhetnek, tehát ők nem könyvet, hanem lufit kapnak. De természetesen a legújabb művészeti kiállításaink szóról anyagát, helytörténeti kiállításunk szóról anyagát elhoztuk, könyveket lehet vásárolni, helytörténeti kiadványokat, illetve a mozitörténeti kiállításunkhoz kapcsolódóan készítettünk egy olyan falat, ami a Noszti fiú esete Tóth Marival című filmnek a régi 30-as évekbeli plakátjáról kivágtuk a két főszereplőnek az arcát, és így lehet fényképezkedni az érdeklődőknek.
Én Dobos Ágnes vagyok, a Szászalombattai Mátrika Múzeum és Régészeti Park munkatársa, és hát itt a Majálison is bemutatom azt, hogy 17 éve minden évben kijövünk a Majálisra. Hát természetesen mindig arra törekszünk, hogy megpróbáljuk a közönségnek megmutatni, hogy Szászalombattán mi minden van, és egy pici régészeti parkot próbálunk idehozni kiadványokkal, szórólapokkal, és úgy berendezni a sátrat, hogy valóban visszaadja azt a hangulatot, ami tulajdonképpen Szászhalombatta és a régészeti park, és a tegnapi nap folyamán viszont egy kis viseletbemutatót is tartottunk, hiszen a régészeti parkban foglalkozunk textilkísérlettel, és hát most az elmúlt évek során viseletrekonstrukciókat is készítettünk, és minden év szeptemberében van a viselettörténeti napunk, ahol a bronzkortól egészen a középkorig mutatjuk be a ruharekonstrukciókat, és ide most az őskort hoztuk el, és amit a színpadon mutattunk be, egy pici magyarázó szöveggel, és kiegészítve életképekkel, mert a mesterembereket is elhoztuk, tehát megpróbáltunk minden szinten úgy képviselni a múzeumot, és úgy megmutatni az itteni közönségnek, hogy valóban kedvet kapjanak ahhoz, hogy eljöjjenek Szászhalombattára. Ez egy szövőszék, de ez egész picibe, meg hisz a bronzkorban szőttek fontak, és hát mi készítettünk több szövőszék rekonstrukciót, és ide egy kisebbet hoztunk el, amin meg tudjuk mutatni, hogy hogyan is történik a szövés az őskorban, és hát talán azt is el tudjuk mondani, hogy a textilkísérlet során növényeket, őshonos növényeket is használunk fonalnak a festésére, és hát ebben élen jár a Szászhalombattai Mátrika Múzeum és Régészeti Park, hisz az elmúlt évek során kb. 260 ilyen gyönyörűséges természetes színt tudunk előállítani ezekből az őshonos növényekből, ami tulajdonképpen ott a Régészeti Park területén és a környékén található, és ezeket minden évben összegyűjtjük. Már most elkezdődött egyébként a gyűjtése ezeknek a növényeknek, festőnövényeknek. Ezeket a vásznakat, amiket itt láthatunk a sátorban, a Szászhalombattai Sérültekért Alapítvány szőtte, mondhatjuk, hogy most már 50 méter anyagot szőttek nekünk, és ilyen öveket is készítettek, amit felhasználunk a viseletekhez, hisz az a cél, hogy úgy rekonstruáljuk az őskort, vagy a régmúlt időket, hogy megpróbáljuk azzal az anyaggal, és azzal a természetes színekkel elérni, és az összes olyan motivumokkal, és ami jellemző a kora, akár egy női viselet, akár egy férfi viselet, vagy fejedelmi viselet, vagy gyerekviselet, amivel tudjuk tükrözni nem csak a hogy hogyan nézhetett ki egy ruha, hanem akár a társadalmi rangot, és akár a fejedelem, akár a bőrművesmester, vagy a szövőasszony. Tehát itt is próbáltunk ezekből néhányat megjeleníteni. Reméljük, hogy nagyon tetszett a közönségnek. A kiadványaink mellett, amivel a régészeti parkot, a múzeumot bemutattuk, hoztunk olyan programot is, ami az egész éves programajánlónk, és hát mostanra készült el egy olyan kiadványunk, amiben a Szászhalombattai Mátrika Múzeum, az Érdi Földrajzi Múzeum és a Tétényi Kastély közös kezdeményezése a múzeumi körjárat. Éppen a Majálisra készítettük el ezt a kiadványt, hisz össze szeptember, október, novemberben minden hónap második szombatjára tervezünk egy múzeumi körjáratot, ami már tavaly egy három szériás alkalommal sikerült megvalósítani, és hát akkor is nagyon sikeres volt, és úgy gondoltuk, hogy itt pont az a közönség, aki ide jött, aki részt fog majd venni ezen a kiállításon, kiállításokon pontosabban a körjárat kapcsán, és ezzel is próbáljuk a dél-budai kistérségnek a múzeumait népszerűsíteni, és a múzeumokba belépőt kell fizetni, de a buszjárat ingyenes, tehát azt jelenti, hogy a Tétényi kastélytól óránként indul a busz, és mindenhol, minden órában megáll, és le lehet szállni, fel lehet szállni a múzeumokban, meg lehet nézni az állandó időszaki kiállítást, és lesznek majd vezetések is, tehát úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó kezdeményezés, és itt azért nagyon sok emberhez el tudtuk jutatni, mert egy nap alatt akár egy család számára is lehetőség nyílik arra, hogy meg tudjon egyszerre nézni több múzeumot, és több időt tudjon eltölteni egy-egy múzeumba.
Rakod össze a mintát, külön a fülét, külön a fejét, külön a testét, akkor elkülön tudod különíteni az a részeit.
Mi onnan vettünk. A pápa erről híres?
Igen.
Nagyon nehéz, amikor adnak az embernek egy olyan gondol, hogy például a Győr városházát, hogy tudom úgy rajzolatba, fotóról megcsinálni, hogy ott elkülönüljenek az ablakok, a részek, és akkor meg azt csináljuk, hogy vastag műpadlóba kifaragjuk a mintát, egy fekete-fehérre átalakítjuk a fotót, és akkor azt faragjuk bele a padló, műpadlóba, és utána azzal tudunk így nyomni.
8-szor tettem bele.
De textíre is működik a linomecés.
Régen kérdezik rajta, volt ilyen linomecés. A rajta nem kény, képzőművész is volt,
ja,
és
festett
is, és akkor rajta behozta a Vanuka sajátját.
Elég lesz.
Nem tudom, hogy sokszor kell.
Nagyszor beletettem.
De nézd meg,
Na most már lehet, hogy nem lesz olyan szép.
Na ilyenkor, hogyha ez történik, az a praktikusabb, hogy mivel már leért egyik fele, akkor nem tesszük már le, hanem még egyszer megvártjuk, és utána tesszük le, és akkor a hibát jobban ki tudjuk küszöbölni. De te nagyon precízen vissza tudtad tenni a helyre.
Mindig ezt csináltad volna.
Na várjatok, viszont osztozunk, jó?
Na felhattam.
Szeretnél jönni?
Igen.
Nézd csak, itt van egy rész. Itt. Ki szeretne még jönni?
Nekem befújja valaki a hajam. Jó lehet.
Megkérdeztetem, hogy ezt is tudom még adni? Ez a lejelző, látom. Ez a
Tisztelettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Korom Gyula vagyok, a Fodrász Múzeum tulajdonosa. Ez már egy 25 éves gyűjtött anyag bemutatására szolgál, és feldolgozza a fodrászipar eseményeit, történéseit, eszközeit az elmúlt 200 évben. Ide a Majálisra egy néhány olyan jellemző tárgyat hoztunk el, amelyet az ide látogató vendégek hát felismertek, tehát nem olyan nagyon régi eszközöket, hanem az elmúlt 50-70 év szerszámait, eszközeit, amelyet hát visszaigazolt a látogatottság, a látogató közönség, mert sokan kiáltottak föl azzal, hogy hú, hát én ezt még láttam, használtam, és találkoztam vele a fodrász üzletekben.
Mennyire örülnek az emberek, hogy ilyenekkel találkoznak?
Nézem, tosztalgiázni mindenki szeret egy picit. Tehát azt láttam az emberek arcán, hogy örömmel vették, és örömmel látták ezeket vissza, ezeket a régi-régi szerszámokat, eszközöket, amivel még az ő hajukat is készítették, csinálták a fodrászok.
Jó napot kívánok, Kovács Éva múzeológus vagyok a Gödöllői Királyi Kastélyból. A Gödöllői Királyi Kastély múzeum múzeológusa vagyok, és a múzeumi majálisra két produktumunkat hoztuk most. Az egyik az Herceg Egérvári Eremér naplójának a második kötete. Ennek kapcsán egereket lehet gyurmázni, illetve egérhűtőmágneseket lehet nálunk készíteni, illetve hát az új könyvet is megismerni a hozzátartozó sajtszetli kis újságocskával együtt. A másik produktumunk az egy kicsit komolyabb dolog. A kastélynak az idei nyári időszaki kiállítása egy zsolnai kerámia kiállítás, aminek a katalógusát hoztuk most el a múzeumi majálisra bemutatni, és ez egy nagyon-nagyon szép anyag. A Janus Pannonius Múzeumnak a 8000 darabnál nagyobb kerámia gyűjteményéből, főleg a historizáló és a szecessziós, tehát a korai anyagból válogatott Kovács Orsolya művészettörténész. Ezt hoztuk el bemutatni. Köszönöm szépen én is.
Özvegy Györgyi vagyok, a Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központból. Ez az intézmény, ez egy viszonylag új intézmény, a volt Kulturális Örökségvédelmi Hivatal és a Műemlékek Nemzeti Gondossága összeolvadásából született. Gyakorlatilag a régi Kulturális Örökségvédelmi Hivatalnak jó néhány osztálya és a Műemlékek Nemzeti Gondosságának vagyonkezelésében lévő műemlékei vannak most így együtt, úgyhogy gyakorlatilag a műemlékvédelem most kerek egész lett így ilyen formában. Itt jelenleg a világörökség mutatkozik be, a műtárgyvédelem, ugye ez még hatósági jogkörrel is rendelkezik, és a vagyonkezelésünkben lévő kastélyok és más műemlékeknek a bemutatásával jöttünk.
És a gyerekek mit csinálnak mellettük?
Jelenleg éppen a pécsi Jakovári Hasszán dzsámit rakják szét, és rakják újra össze. Ez egy támogatott pályázatot nyertünk tavaly, és annak a keretében készült ez a dolog. Így meg tudják tanulni, hogy háromdimenziós pázil tulajdonképpen, és könnyen meg tudják tanulni, és meg tudják jegyezni, hogy tulajdonképpen milyen is egy ilyen műemlék.
Ezután a sok hangkép után megint zenét hallgatunk, és következik a kaleidoszkóp.
Csend ül a tájon, és zsendül a fű, zeng a fülembe mély hegedű. Rezdül a tóvíze, zöldül a domb, szól egy távoli birka kolomb. Rezdül a tóvíze, zöldül a domb, szól egy távoli birka kolomb. Csendül a tájon és endül a fű, zeng a fülembe mély hegedű, mély hegedű, mély hegedű.
A Tárlatról tárlatra című műsorban tehát következik a kaleidoszkóp. Először a Budapesti Országos Széchenyi Könyvtárra szeretném fölhívni a figyelmet, ahol Zágon Géza Vilmos Párizsban címmel nyílt egy kiállítás. A zeneíróként régóta számon tartott szerzőnek a hagyatékából mutatnak be nagyon izgalmas, érdekes dokumentumokat, kottákat, leveleket, fényképeket, plakátokat, illetőleg zenei apró nyomtatványokat. Közöttük kiemelkedő jelentőségű a párizsi zongora szonátája, amelyet saját kéziratában lehet megnézni, és Pierre Luner című dalciklusa Debussy saját kezű javításaival. Mellette Kodály és különösen Bartók zenéjének európai megismertetésében végzett tevékenységével is megismerkedhetünk, és a párizsi különböző művészeti ágak közötti kölcsönhatásokra is be lehet tekinteni, az avantgárd zene különböző nemzeti kultúrákban gyökerező reprezentánsai között létrejött kapcsolatokban. Szintén Budapesten a Petőfi Irodalmi Múzeumban Délszaki Kalandok, Magyar írók Itália élménye 1890-1950 címmel nyílt kiállítás, ahol Olaszországot a maga változatosságában mutatják be, jellegzetes történeteket, figurákat, helyszíneket, hangulatokat villantanak föl, olyanokkal, mint például a Piazza, az Osztéria, és mindazokat a dolgokat, amiket Babits Mihály kifejezésével italomániának lehet nevezni. Nagyon különböző okon, módokon jártak az emberek Itáliában, a kulturális, vallási zarándoklattól a hadiszolgálatig, emigrációig, tanulmányútig, sőt nászutakig, nagyon sokféle mód lehetséges, és mindezek különbözőképpen hatottak az emberekre, az írókra is. Így például Babits Mihály Divina Komédia fordításában Itália hatását meg lehet kicsit alaposabban ismerni, Fülep Lajos firenzei kötődéseit, de képzőművészeti vonatkozásokra is fény derül Gulácsi Lajos, Körösfői Kriss Aladár vagy Abanovák Vilmosnak a munkái kapcsán. Ugyancsak Budapesten, a Fuga Budapest Építészeti Központban névelő növények, rajzoló szépírók. Szépíróknak a rajzait lehet megnézni, illusztrációikat, amiket oda firkáltak egy-egy alkotásuk mellé, vagy csak szórakozásból, pihenésképpen, amiket rajzoltak. Kecskeméten a Magyar Fotográfia Múzeumban Tóth István Szelekció című kiállításán életművével lehet megismerkedni, ugyanis idén tavasszal 181 darabos egész életművét átfogó képanyaggal ajándékozta meg a múzeumot. A kiállítás három egységre osztja a műveket, megpróbálva egyensúlyt tartani közöttük a pillanatok, kortársak és gyermekkorom címek fémjelzik az egységeket. Sárváron Nádasdy Ferenc Múzeumban az ember tragédiája, Jankovics Marcelnek a kiállítása, filmjének a rajzaiból. Visszatérve Budapestre a Kógárt házat is ajánlani tudom, ahol analóg. 21 magyar fotográfus a 20. századból címmel nyílt kiállítás, és valóban 21 magyar fotográfusnak mintegy 150 művét lehet megismerni, amik különböző irányzatokba tartoznak, a dokumentalista, avantgárd és más művészfotók találhatók itt meg. Ezeknek a hátteréről is értesülni lehet, valamint az alkotói folyamatról és a művészeknek a pályájáról. Aki műelemzésekre kíváncsi, annak pedig a katalógust tudjuk ajánlani, amelyik 420 oldal terjedelemben részletesen kitér nagyon sok mindenre. Szegeden a Móra Ferenc Múzeumra hívnám fel a figyelmet, ahol szintén fényképek vannak, de történelmi és néprajzi jelentőségű helyekről ácsolt fatornyok a kiállítás címe, és Erdély művészetét, elsősorban építészetét mutatják be. Ha már a néprajznál tartunk, akkor a Budapesti Néprajzi Múzeumról se feledkezzünk meg. Dunamenti németek fényképes történetei 2008 címmel nyitott kiállítás, és a 2008-ban Sandra Künapfel és Jörn Nubernek a gyűjtését dolgozzák föl, akik a Duna háromszögben, vagyis Magyarország, Szerbia és Horvátország egy-egy részét magába foglaló Duna háromszögben végeztek kutatásokat, a németségnek a mai életét vizsgálták, viszonyukat a szerbekhez, magyarokhoz, horvátokhoz, valamint az anyaországhoz fűzött kapcsolatukat. Kitértek a nemzeti identitásra, meg a térségi identitásra is, illetőleg arra a történelmi folyamatra, ami ebben a térségben a 20. században lejátszódott, és amelyiket a világháború meg az azt követő kitelepítések nagyon jelentősen átalakítottak. Egyébként itt mintegy 20 különböző nemzetiségért, melyeknek a többsége a 18. században telepedett be. Ma már lényegesen kevesebb nemzetiség él arrafelé. Szentendrén a Ferenci Múzeumban a megtalált hagyomány, nemzetiségi hagyományok a 21. században hasonló kutatásoknak az eredményeit tárja fel, egy évtizede folyó kutató munkának az alapján a németek, szerbek és a szlovákok viszonyát hagyományaikhoz, mely elemeket emelik ki, mely szokásokat tanítják meg, adják tovább vagy újítják föl, milyen új tartalommal bővítik, viseletben mennyiben kapcsolódnak a korábbiakhoz, milyen új rendezvényeket, hagyományteremtő rendezvényeket rendeznek, amelyik nemzeti identitásuk föntartását szolgálja, vagy éppen a térségi identitást. Emellett hazájukba visszanyúló jelképeket és eseményeket is vizsgálják. Szombathelyen a Szavária Múzeum régebbi időkben nyúlik vissza, a római sas szolgálatában. Publius Ferrazius Avitus, Róma katonája háborúban és békében címmel nyílt kiállítás, melyet 2 évig készítettek elő német-magyar közös rendezéssel, Osterburkenben és Konstanzban készült elő a kiállítás, témája pedig egy Szaváriában született katonatisztnek a pályafutása, azon keresztül mutatják be a római birodalmon belüli mobilitást. Kicsit közelebbi múltba visz vissza a győri Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum, amelynek a Rómer termében a fekete leves, a kávéfőzés története ismerhető meg, a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumnak és a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumnak, valamint a Fazakas és Kimmel gyűjteménynek a közös utazó kiállítása ez, tehát a kávé történetét és a kávéfőzéshez kapcsolódó technikai ismereteket is, azoknak a történetét is meg lehet itt ismerni. Ugyancsak Győrben a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeumnak az Eszterházi palotájában viszont Földi Péter festőművésznek a kiállítása látható, aki számos tanulmányt írt elsősorban gyermekrajzokról, és saját alkotásaiban is a gyermekrajzok, népmesék, néphagyomány köszönt vissza, elsősorban szülőfalujának, Somoskőújfalunak a hatása érződik benne, a kozmikus világlátás népmesékből ismert formája látszik az alkotásain, a műveire egyfajta egyiptomi művészeti vonás is jellemző, mintha egyiptizálna, pedig valójában csak arról van szó, hogy mindenből a legjellemzőbb vonásokat kívánja kiemelni. Székesfehérváron a Szent István Király Múzeumban oszlopsor Ariergard címmel König Frigyes Munkácsi díjas festő és grafikus művész kiállítása nyílt meg, aki műveinek a középpontjába az oszlopot helyezi, melyet a rend, a törvény a stabilitásnak a szimbólumaként él meg, és ahogy ő fogalmaz, a növekvő oszlopok a formatudatos gondolkodásról szólnak, amely az európai művészet egyik legfontosabb jellemzője. Ezért is volt nagyon izgalmas számára, amikor 2011-ben felfedezte a Zadari Szent Donát templomot, amelyet horvátországi, illetőleg adriai-tengeri vonatkozású festményekkel együtt itt is megjelenít, és amelyiknél észrevette, hogy az alapozáshoz az ókori épület elemeit használták fel. A balatonfüredi Vaszadi villában hit, mítosz, költészet, Ferenczi Károly és a nagybányai mesterek művei címmel nyílt kiállítás, ahol a nagybányai festőknek a művészi programját mutatják be, a hagyományos történeti és vallásos festészet megújítására való törekvésüket, a Ferenczi Károly a kiállítás névadójának biblikus képeivel nyitva a sort, 1896-ban alkotta meg emblematikus művét, a Hegyi beszédet, majd megszülettek a három királyok, Józsefet eladják testvérei, Ábrahám áldozata, a tékozló fiú és mások. Társai is szerepelnek, további nagybányai alkotók, biblikus alkotók, mint Hollósi Simon, Réti István vagy Torma János. Emellett azonban a modern magyar könyvillusztráció megteremtése is a nagybányai festőiskolához kapcsolódik, tehát ebbe is bepillantást lehet nyerni Kis József vagy Bródi Sándor vagy Vörös Marti Mihály köteteinek az illusztrációi révén. Végül a székesfehérvári Szent István Király Múzeumra is szeretném fölhívni a figyelmet, ahol szokatlan címmel nyílt egy kiállítás, ugyanis Herend köszönti Szent István városát, a kiállításnak a címe. Azért, mivel 2013 Szent István emlékéről szól, tehát Szent István városa, amelyet még atya 972-ben alapított, majd ő is folytatta az kiépítését, volt az a székhely, amely az egész országnak a központja volt. Erre emlékezik a cím. Maga Herend jóval később lett alapítva, 1826-ban. Nagyon fontos esemény volt Herend életében 1851, amikor Londonban az első világkiállításon egy igen nagyszabású megrendelésben volt része, Viktória királynő ugyanis a kínai eredetű herendi lepkés virágos mintás étkészletből rendelt, amit azóta is Viktória minta néven ismerünk. Előzetesként a budapesti ENSZ Múzeumra szeretném fölhívni a figyelmet, Csurka Eszter a tengerpartra című tárlatára, amely mától látogatható. A tárlatnak a címét egy Pilinszky vers adja, amelyik úgy kezdődik, hogy a tengerpartra kifekszik a tenger, a világ végén pihen a szerelmem. Ennek az apropójából született érzelemgazdag installációk, szobrok, festmények, grafikák és videók láthatók, mint egy 60 alkotás az ENSZ Múzeumnak a kiállító tereiben, a helyet kihasználva olyan különleges lehetőségekkel is éltek, mint például a rizssel felszórt tér, vagy a fekete terem hártyaszerű farakkal, vagy van például egy szívinstalláció is. Mindezek után köszönjük a figyelmet, jövő hétfőn ismét új műsorral jelentkezünk. Addig is a viszontlátásra!
Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.